Sámuel második könyve 1-től a 7. fejezetig. Sámuel első könyve Saul király uralkodásáról szólt, és az ő tragikus halálával ért véget. Saul halála után Dávid, aki legyőzte az amálékiakat, visszatért és 2 napig Ciklágban tartózkodott. A 3. napon egy férfi jött Saul táborából megszaggatott ruhában, és a feje porral volt behintve. Amint Dávidhoz ért, a földre vetette magát, és leborult előtte. Dávid megkérdezte tőle: honnan jössz? Az így felelt neki: Izrael táborából menekültem el. Dávid ezt kérdezte tőle: mi történt? Mondd el nekem. Ő pedig elmondta, hogy megfutamodott a hadinép a csatában, sokan elestek és meghaltak a nép közül, meghalt Saul és a fia Jonatán is. Ekkor így szólt Dávid a hírhozó legényhez: honnan tudod, hogy meghalt Saul és a fia Jonatán? A hírhordozó legény ezt felelte: éppen a Gilboa hegyén voltam, és láttam, hogy Saul a lándzsájára támaszkodott, a hadiszekerek és a lovasok pedig feléje nyomultak. Ekkor megfordult Saul, meglátott, kiáltott nekem, én pedig ezt mondtam: itt vagyok. Ki vagy? Kérdezte, és én így feleltem: egy amáléki. Azon nemzet tagja, akikkel kapcsolatban Isten azt a parancsot adta Saulnak, hogy teljesen írtsa ki őket. Akkor ezt mondta nekem: állj ide mellém és ölj meg, mert szédülés fogott el, bár még magamnál vagyok. Ezért mellé álltam és megöltem, mert tudtam, hogy úgysem fogja túlélni bukását. Azután levettem fejdíszét meg karkötőjét, és elhoztam az én uramnak. Az előző fejezetben azt olvastuk, hogy Saul a saját lándzsájába dőlt és meghalt. Lehet, hogy ez az amáléki csak kitalálta ezt a történetet Saulról, mert azt gondolta, hogy mivel Saul Dávid ellenfele volt, ezért Dávid meg fogja jutalmazni őt. Az is lehet, hogy igazat mondott az amáléki, mert amikor Saul a lándzsájába dőlt, akkor lehet, hogy nem halt meg, és amikor meglátta az amáléki, akkor tényleg ő ölte meg végül. Úgyhogy pontosan nem tudjuk. De ha tényleg az amáléki ölte meg Sault, akkor ez egy nagyon érdekes lelki analógia azzal kapcsolatban, hogy ha mi nem pusztítjuk el teljesen a testi vágyainkat, akkor azok fognak elpusztítani minket. Ha Saul teljesen kiirtotta volna az amálékiakat, akkor ez az amáléki sohasem ölhette volna meg őt. Semmilyen engedményt ne tegyetek a testeteknek. Akkor Dávid megmarkolta a ruháját és megszaggatta, ugyanígy a vele levő emberek is. Zokogva gyászoltak és böjtöltek egészen estig Saul miatt és a fia Jonatán miatt, meg az Úr népe miatt, Izrael háza miatt, mert fegyver által hultak el. Majd ezt mondta Dávid a hírhozó legénynek: hová való vagy? Ő így felelt: egy amáléki jövevény fia vagyok. És ezt kérdezte tőle Dávid: hogy merted kezedet az Úr felkentjére emelni és elpusztítani őt? Hihetetlen, hogy Dávid mennyire tisztelte Isten kenetét Saullal kapcsolatban, és ezért nem emelt kezet rá. Korábban Dávid megprófétálta, hogy majd Isten elintézi Sault, és valóban el is esett a harcban, de Dávid semmilyen körülmények között nem érintette egyetlen ujjal sem őt. Azután odahívta Dávid az egyik legényt, és ezt mondta: jöjj, támadj rá! Azt pedig levágta úgy, hogy meghalt. Az amáléki bizonyára azt gondolta, hogy Dávid meg fogja őt ajándékozni, és Dávid meg is fizetett neki, de nem úgy, ahogy azt az amáléki elképzelte. Majd ezt mondta róla Dávid: az általad kiontott vér szállt a fejedre, mert saját szád vallott ellened, amikor ezt mondtad: én öltem meg az Úr felkentjét. Dávid ezzel a gyászénekkel siratta el Sault és fiát Jonatánt, és meghagyta, hogy tanítsák meg Júda fiait is erre az így dalra, amely megvan írva a Jászár könyvében: Izrael ékessége elesett halmaidon, ó, hogy hullottak a hősök! Ne mondjátok el Gádban, ne hirdessétek Askelon utcáin, hogy ne örüljenek a filiszteusok lányai, ne vigadjanak a körülmetéletlenek lányai. Amikor a férfiak győztesen tértek vissza a csatákból, akkor a fiatal lányok tamburinokkal vonultak ki, és táncoltak, ünnepelték a férfiak kőztetteit és győzelmeit. Dávid elképzelte, hogy a filiszteusok hogyan ünnepelnek a városok utcáin, mert a hős Sault és az ő barátját, Jonatánt megölték. Gilboa hegyei, ti áldozatot követelő mezők, ne hújjon rátok se harmad, se eső, mert ott érte szégyen a hősök pajzsát, Saul pajzsát nem kenik már olajjal. Sebesültek vérétől, hőszök kövérjétől, Jonatán íja nem rettent vissza, Saul kardja nem tért vissza dolga végezetlen. Saul és Jonatán, kik egymást szerették, életükben kedvelték, a halálban sem váltak el. Gyorsabbak voltak a sasoknál, erősebbek az oroszlánoknál. Mivel ők Gilboa hegyén estek el, Dávid tulajdonképpen megátkozza ezt a helyet, és nagyon érdekes, hogy a mai Izraelben Gilboa hegye egy nagy pusztaság. Minden más körülötte levő hegy tele van fákkal, gyönyörű zöld növényekkel, de mindezek közepette Gilboa kirívóan terméketlenül áll. Az is igaz viszont, hogy az izraeliek segítettek e profécia beteljesedésében, mert amikor újra erdősítették Izraelt és fák millióit ültették el, a Gilboa hegyére egyetlen egy fát sem ültettek, Dávid ezen siralma miatt. Izrael lányai, sirassátok Sault, ki gyönyörű bíborba öltöztetett, ruhátokat arannyal ékesítette. Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban! Jonatán halmaidon esett el. Elszorul a szívem, testvérem Jonatán, oly kedves voltál nekem. Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél. Ó, hogy elhullottak a hősök, elpusztultak a harci eszközök. Dávid ezen sorai miatt néhány perverz agyatlan szerint Dávid és Jonatán között homoszexuális kapcsolat volt, de ez a gondolat a legszörnyűbb szemét. Egyetlen erre utaló szó sincs az eredeti héber szövegben. Ezek után megkérdezte Dávid az urat, elmenjek-e Júda egyik városába? Nagyon figyelemre méltó dolog, hogy Dávid semmit sem cselekszik az úr megkérdezése nélkül. Egy igevers szerint, bízzál az úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Gyakran panaszkodunk, hogy nem tudjuk, hogy mit akar Isten, de gyakran Jakabbal szólva azért szűkölködünk, mert nem kérünk. Az ige szerint, ha minden utunkon gondolunk az Úrra, akkor ő fogja egyengetni ösvényeinket. A mi problémánk az, hogy csak úgy elindulunk, és később, amikor bajba kerülünk, akkor kiáltunk az Úrhoz, hogy miért engedte meg, hogy ide jussunk. Ha előtte kérdeztük volna meg, hogy elinduljunk-e ezen az úton, akkor ő azt válaszolta volna, hogy el se induljunk azon. Dávid minden lépésével kapcsolatban megkérdezte az urat. Ne felejtsük el, hogy Dávid a filiszteus Ciklág városában lakott, mert Ákis a filiszteus király adta neki azt, hogy Saul elől oda menekülhessen. Ezek után megkérdezte Dávid az urat. Elmenjek-e Júda egyik városába? Az úr ezt felelte neki. Menj! Hová menjek? Kérdezte Dávid. Az úr ezt felelte. Hebronba. Oda ment tehát Dávid két feleségével, a jezreeli Ahinoámmal és Abigéllal, a karmeli Nábál volt feleségével. Embereit is fölvitte Dávid, mindegyiket a háza népével, és letelepedtek Hebron városaiban. És eljöttek Júda férfiai, és fölkenték ott Dávidot, Júda háza királyává. Amikor jelentették Dávidnak, hogy a Jábes-gileádi emberek eltemették Sault, követeket küldött Dávid a Jábes-gileádi emberekhez, és ezt üzente nekik. Az úr áldottai vagytok, mert ilyen hűségesek voltatok uratokhoz, Saulhoz, és eltemettétek őt. Ezért majd az úr is szeretettel és hűséggel bánik veletek. Én is jót teszek veletek, amiért ezt tettétek. Most pedig legyetek erősek, és legyetek bátor férfiak. Mert uratok, Saul meghalt ugyan, de engem már királlyá kent Júda háza. Közben Abner, Nér fia, Saul hadsereg parancsnoka, magához vette Isbosettet, Saul fiát, és átvitte Mahanaimba, és Gileádnak, az Áseriaknak, Jezrielnek, Efraimnak és Benyáminnak, tehát egész Izraelnek a királyává tette őt. 40 éves volt Isboset, Saul fia, amikor Izrael királyává lett, és 2 esztendeig volt király. Csak Júda háza csatlakozott Dávidhoz. Az az idő, amíg Dávid Hebronban volt Júda házának a királya, szám szerint 7 esztendő és 6 hónap volt. A királyság tehát ketté oszlott, később ismét meg fog történni ugyanez, amikor Dávid unokája Rehoboán fog uralkodni. Dávid ekkor még csak Júda fölött uralkodott, míg Izrael többi része Abner és Isbosett alatt volt. Úgy tűnik, hogy Abner tudta, hogy Dávidot Isten kente föl királynak. Ő Saul unoka fivére volt, és valószínűleg ő maga akart uralkodni úgy, hogy Isbosetet használta báb kormányzónak. Dávid 30 éves volt, amikor elkezdett uralkodni Júda felett. Egyszer Abner Ner fia és Isbosetnek Saul fiának a szolgái kivonultak Mahanaimból Gibeon felé. Joáb, Ceruja fia és Dávid szolgái is kivonultak, és összetalálkoztak a Gibeoni tónál. Ezek a tavon innen, azok pedig a tavon túl helyezkedtek el. Ezek harcedzett vérszomjas férfiak voltak mind. Joábot sem csodálhatjuk tulajdonságai miatt, mert kegyetlen és nehéz ember volt. Dávid azért tolerálta őt, mert ő hűséges volt hozzá, és hihetetlen harcos volt, ugyanakkor Dávid nem érezte Joábot barátjának. Amit ezek után olvasunk, az nem azt jelenti, hogy ezzel egyetértünk, nem is kellemes, hanem csak azt mutatja, hogy milyen romlott jellemű az ember. Akkor ezt mondta Abner Joábnak. Rajta, álljanak ki a legények, és rendezzenek harci játékot előttünk. Joáb ezt felelte. Álljanak ki! Kiálltak tehát, és átmentek Benyáminból Saul fiának, Isbosetnek a seregéből szám szerint 12-en, és Dávid szolgái közül is 12-en. Mindegyik megragadta az ellenfelének a fejét, kardját pedig ellenfelének az oldalába döfte, úgyhogy együtt estek össze. Ezért nevezték el azt a helyet Helkat Hacurimnak, amely Gibeonban van. Ekkor ilyen heves harc fejlődött ki, és Dávid szolgái megverték Abnért és Izrael embereit. Ott volt Ceruja 3 fia, Joáb, Abisai és Asszájel. Gyorslábú volt Asszájel, mint a gazella a mezőn. Asszájel üldözőbe vette Abnért, nem tért el útjában sem jobbra, sem balra Abner mögül. Valószínű, hogy Asszájelnél nem volt semmilyen fegyver. Abner hátrafordult és ezt mondta. Te vagy az Asszájel? Ő így felelt. Én vagyok. Akkor ezt mondta neki Abner. Térj el jobbra vagy balra, fogj meg egyet a legények közül, és annak vedd el a fegyverét. De Asszájel nem akart elmaradni tőle. Abner újra mondta Asszájelnek. Maradj el tőlem, mert leterítelek a földre, és akkor hogyan nézek bátyádnak, Joábnak a szemébe? De ő nem akart elmaradni, ezért Abner a lándzsa végével úgy hasba döfte, hogy a lándzsa a hátán jött ki, elesett és nyomban meghalt. És akik csak arra a helyre értek, ahol Asszájel elesett és meghalt, megálltak. Joáb és Abisai azonban tovább üldözte Abnért. A nap már lemenőben volt, amikor eljutottak Gibeát Ammánig, amely Giától keletre Gibeon pusztája felé van. Ekkor összegyűltek Benyámin fiai Abner mögött, zárt csapatot alkottak, és megálltak egy domb tetején. És oda kiáltott Abner Joábnak. Hát szüntelenül vágnia kell a kardnak? Nem tudod, hogy keservessége lesz ennek? Mikor mondod már a hadinétnek, hogy térjen vissza testvérei üldözéséből? Joáb így felelt. Az élő Istenre mondom, hogy ha te nem szóltál volna, reggel előtt nem hagyta volna abba a nép testvérei üldözését. Joáb akkor a kürtjébe fújt, és megállt az egész hadinép, nem üldözték tovább Izraelt, és nem folytatták a harcot. Joáb azonban nem felejtette el testvére meggyilkolását. Hosszúra nyúlt a háború Saul háza és Dávid háza között. Dávid egyre jobban megerősödött, Saul háza pedig egyre jobban meggyengült. Dávid nőkkel szembeni gyengessége egyre szembetűnőbb volt, egyre csak halmozta feleségeit és szeretőit. A következőkben olvashatjuk, hogy amíg Hebronban volt, addig 6 fia született, de mindegyik más-más feleségtől. Isten korábban azt parancsolta, hogy a királyoknak ne legyen sok feleségük, de Dávid ezt nem tartotta be. Igaz, hogy korábban Saul is ugyanezt tette. Dávidnak Hebronban ezek a fiai születtek. Elsőszülöttje Ammón volt, a jezrieli Ahinoán fia, a második Keliáb, Abigélnek a kármeli Nábál volt feleségének a fia, a harmadik Abszolon, Maká fia, aki Geszur királyának Talmajnak a leánya volt, a negyedik Adonija, Hagit fia, az ötödik Sefátyá, Abitál fia, a hatodik Jitream Eglának, Dávid feleségének a fia. Ezek születtek Dávidnak Hebronban. Míg a hadakozás tartott Saul háza és Dávid háza között, Abner erősen kitartott Saul háza mellett. De volt Saulnak egy Ricpa nevű másodrangú felesége, aki Aijá lánya volt. Egyszer azt mondta Isboset Abnernak: miért mentél be apám másodrangú feleségéhez? Ez egy súlyos, de alaptalan vád volt. Ha valaki akárcsak egy halott másodrangú feleségéhez bement, az tulajdonképpen azt jelentette, hogy a halott helyét akarta elfoglalni. Később, amikor Dávid fia Abszolom fellázadt ellene, és Dávid elmenekült Jeruzsálemből előle, akkor Abszolom mindenki szeme láttára bement Dávid másodrangú feleségeihez, ami jelképesen azt jelentette, hogy átvette Dávid helyét az uralkodásban. Isboset tehát azzal vádolta Abnert, hogy át akarja venni az ő apjának a helyét a trónon. Abner nagy haragra lobbant Isboset beszéde miatt, és ezt mondta: hát a júdai kutyák feje vagyok én. Amikor én hűségesen bánok apádnak, Saulnak a háza népével, rokonságával és híveivel, téged sem engedtelek Dávid kezébe jutni, akkor te számon kéred bűnömet ezzel az asszonnyal. Úgy segítse meg az Isten Abnert most és ezután is, ahogyan én is megteszem azt, amit esküvel ígért meg az Úr Dávidnak. Ebből látszik, hogy ő tudta, hogy az Úr Dávidnak ígérte az uralkodást Izraelben. Ennek ellenére mégis Isbosetet segítette trónra. Elveszem a királyságot Saul házától, és felállítom Dávid trónját Izraelben és Júdában Dántól Bersebáig. Dán Izrael legészakibb pontja volt, a Jordán forrásvidékénél, Berseba pedig az ország déli csücske, ahol már a sivatag kezdődött. Isboset semmit sem mert felelni Abnernak, mert félt tőle. Követeket küldött azért Abner Dávidhoz, hogy ezt mondják a nevében: kié az ország? Kösz velem szövetséget, én is veled leszek, és hozzád fordítom egész Izraelt. Dávid ezt felelte: jó, én szövetséget kötök veled, de egy dolgot kérek tőled. Nem jelenhetsz meg előttem, ha el nem hozod Mikát, Saul leányát, amikor eljössz és megjelensz előttem. Saul tisztességtelen módon bánt Dáviddal, mert a lányát neki ígérte, amikor Dávid legyőzte Góliátot, de aztán a legnagyobb lányát egy másik emberhez adta, mert féltékeny volt Dávidra. Aztán megtudta, hogy Mikál beleszeretett Dávidba, és remélte, hogy ha hozzáadja, akkor majd Mikál elcsavarja a fejét, és rossz dolgokba viszi, mert akaratos lány volt. De amikor aztán Dávid elmenekült Saultól, akkor Saul másnak, Páltielnek adta Mikát feleségül, aki nagyon szerette őt. Itt ismét Dávidnak egy olyan tulajdonsága derül ki, amely egyáltalán nem csodálatra méltó. Be akarja bizonyítani, hogy ő a király, de erre semmi szükség. Dávidnak sem volt Mikára szüksége, mert egy csomó felesége volt már azóta, de az egója miatt bizonyítani akart. És követeket küldött Dávid Isbosethez, Saul fiához, ezzel az üzenettel: add vissza a feleségemet Mikát, akit 100 filiszteus előbőrével jegyeztem el. Elküldött érte Isboset, és elvette Páltieltől a férjétől, Laish fiától. Vele ment a férje is Bahurimig, egyre siratva őt. Ott aztán ezt mondta neki Abner: eredj vissza! És ő visszatért. Azután megbeszélést tartott Abner Izrael véneivel, és ezt mondta: mert azelőtt is azt akartátok, hogy Dávid legyen a királyotok. Most azért cselekedjetek, hiszen az Úr azt mondta Dávidnak: szolgámnak, Dávidnak a kezével szabadítom meg népemet, Izraelt, a filiszteusoknak és minden ellenségüknek a hatalmából. Azután a benjaminiakkal is beszélt Abner, és elment Abner Hebronba, hogy Dáviddal is megbeszélje mindazt, amit Izrael és Benjamin egész háza jónak látott. Amikor Abner 20 emberével együtt megérkezett Dávidhoz Hebronba, lakomát készített Dávid Abnernak és embereinek. Abner ezt mondta Dávidnak. Elindulok és elmegyek, hogy ide gyűjtsem egész Izraelt az én uram királyom elé. Kössenek veled szövetséget, és légy király mindazon, amit csak kívánsz. Ezzel elbocsátotta Dávid Abnert, és ő elment békével. Éppen akkor jöttek meg portyázásukból Dávid szolgái meg Joáb, sok zsákmányt hozva magukkal, amikor Abner már nem volt Dávidnál Hebronban, mert elbocsátotta őt, és elment békével. Amikor Joáb és egész serege megérkezett, jelentették Joábnak, hogy Abner Ner fia itt járt a királynál, de ő elbocsátotta és elment békével. Joáb bement a királyhoz és megkérdezte. Mit tettél? Hisz itt járt nálad Abner, miért bocsátottad el, hogy nyugodtan elmenjen? Ismerheted Abnert Ner fiát, csak azért jött ide, hogy rászedjen, hogy kiismerje hadmozdulataidat és mindent megtudjon, amit tenni akarsz. Ezzel Joáb kiment Dávidtól, de követeket küldött Abner után, és azok visszahozták őt a Szírák útjától. Dávid azonban nem tudott erről. Amikor Abner visszatért Hebronba, Joáb félrevonta őt a kapu belsejébe, mintha titokban akarna vele beszélni, és ott hasba döfte. Így halt meg Asaelnak, Joáb testvérének a véréért. Amikor ezt Dávid később meghallotta, ezt mondta. Örökre ártatlan vagyok az országommal együtt az úr előtt, Abner Ner fia vérének a kiontásában. Szálljon ez Joáb fejére és egész családjára. Ne fogjon ki Joáb házából a folyásos, a kiütéses, a mankón járó, a fegyvertől elhulló és a kenyérben szűkölködő. Dávid megátkozza Joáb házát ezért a kegyetlen, elítélendő és hibás cselekedetért. Azért gyilkolta meg Abnert Joáb és testvére Abisaj, mert az harc közben megölte testvérüket Asaját Gibeonban. Akkor Dávid ezt parancsolta Joábnak és az egész hadinépnek. Szaggassátok meg a ruhátokat, öltözzetek zsákba és gyászoljátok Abnert. Dávid király pedig a halott vivők után ment. Így temették el Abnert Hebronban. A király hangosan sírt Abner sírjánál, és sírt az egész hadinép is. A király ilyen énekkel síratta el Abnert. Milyen gyalázatos halál jutott Abnernak. Nem volt megkötve kezed, lábad nem volt bilincsbe verve. Úgy estél el, mint akit álnokok ejtenek el. Ekkor még jobban síratta őt az egész nép. Dávid itt a nyilvánosság előtt megmutatja, hogy mennyire nem ért egyet azzal, amit Joáb cselekedett. Még aznap eljött az egész nép, hogy étellel erősítsék Dávidot, de Dávid megesküdött és ezt mondta. Úgy segítsen Isten most és ezután is, hogy naplemente előtt sem kenyeret, sem mást nem eszem. Amikor megtudta ezt az egész nép, helyeselte, ahogyan helyeselte az egész nép mindazt, amit a király tett. Dávid nagyon bölcsen cselekedett, mert tudta, hogy Isten őt kente fel Izrael királyának, és átengedte Istennek, hogy úgy alakítsa a körülményeket, hogy végül ő kerülhessen a trónra. Ezt az emberek is észrevették, miközben azt is látták, hogy Dávidnak a szíve a jó és a helyes dolgokat akarja megvalósítani, és nem magát akarja magas polcra emelni. Az egyik zsoltárban ezt olvashatjuk. Nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől jön a fölmagasztalás, hanem Isten fog ítélni. Egyiket megalázza, másikat fölmagasztalja. Dávid igazán hitte ebben, és megvárta, amíg Isten emelte fel őt. És ez egy nagyon fontos lecke, és jó lenne, ha mindnyájan ezt az utat követnénk. De sajnos úgy tűnik, hogy nagyon sokan saját karrierjüket egyengetik, és a világ tele van az ilyen emberekkel. Dávid viszont annyira bízott az Úrban, hogy azt mondta, ha Isten akarja, akkor meg is fogja valósítani. Milyen nagyszerű, ha valaki annyira elkötelezi magát Isten szándékainak, hogyha nyitott marad és engedelmeskedik Istennek, akkor Isten képes lesz az ő céljait megvalósítani az életén keresztül. Csak azért, mert ismeri Isten akaratát, nem próbál meg nyomást gyakorolni vagy siettetni a dolgokat, mivel ha ezáltal Istennél gyorsabban akar előrejutni, Megtörténik, hogy végül is kiesik Isten akaratából. Jobb, ha egyszerűen csak hátradőlünk, és annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mit akar megvalósítani, mégis átengedjük Istennek a vezetést, hogy ő dolgozza ki a dolgokat. És sokkal jobb az, amikor Isten maga emel fel minket. Amit Isten végzett itt a mi gyülekezetünkben, azt anélkül tette, hogy az újságban vagy a rádióban reklámoztuk volna magunkat. Évekkel ezelőtt, amikor még a kis templomunkban voltunk, Isten kiöntötte ránk az áldásait és megáldott. Abban az időben nagyon sok hippi fiatal jött, és befogadta Krisztust, és ez a médiának is egy újdonság volt. Sok újság és magazin eljött, és cikket írt, sok tévétársaság is forgatott nálunk, sőt, Izraelben még egy franciával is találkoztam, aki felismert egy 10 évvel korábban Franciaországban megjelent cikk miatt. Mindezek teljesen spontán jöttek hozzánk, senki sem hívta a médiát. Azután a Time magazinban megjelent egy 20 fős San Diego-i drogos csapatról egy hatalmas cikk, hogy ezek a fiatalok mesztelenül fürödtek az óceánban. Ugyanabban az időben volt egy másik öbölben egy bemerítkezési alkalmunk az óceánban, és körülbelül 1000 fiatal merítkezett be. Azt gondoltam, hogy fel kellene hívjam a Time magazin vallási szerkesztőjét, és elmondjam neki, hogy más dolgok is történnek a kaliforniai partokon, nem csak mesztelen drogos gyermekek fürdőznek arra felé. És ha 20 mesztelen fiatalnak ekkora hírverést csináltak, akkor bizonyára 1000 bemerítkező fiatal is érdemel egy kis cikket a Time-ban. Erre gondoltam egy nap, miközben hazafele vezettem, hiszen mennyivel jobb lenne, ha egy ilyen cikk jelenne meg a Time magazinban, mint az, amit már említettem. Miközben erre gondoltam, az Úr szólt a szívemhez, és ezt mondta. Ki volt eddig a te hirdetési ügynököd? Te, Uram! És nem vagy megelégedve az általam végzett munkával? Minden valamire való magazinban, tévében megjelentél, nem vagy elégedett? Ó, Uram, kérlek, bocsáss meg! Hogy is lehettem ilyen ostoba, hogy a saját kezembe akartam venni a reklámozást? Bocsánatot kértem az Úrtól, hogy egyáltalán arra gondoltam, hogy az Isten munkát reklámozni szerettem volna. Hazaértem, és egy idegen volt a nappalinkban, ami nem volt szokatlan abban az időben. A feleségem pedig ezt mondta. Drágám, ez a fickó a Time magazin riportere, és azért küldték, hogy írjon egy cikket a Jézus mozgalomról. A fickó bemutatkozott, majd nem sokára megkérdezte. Nem lesz valami bemerítkezési alkalom, vagy valami hasonló, amiről cikket írhatnék? Ó, Uram, te mindig egy-két lépéssel előttünk vagy. Nem kell reklámozzuk magunkat, nem kell hírverést csinálni Isten pénzéből. Isten képes a saját dolgát véghez vinni, és milyen jó dolog, hogyha Istenben megnyugodhatunk ezzel kapcsolatban. Amikor valaki azért küzd, hogy elérjen egy célt, és el is éri azt nagy nehézségek árán, reklámozásárán, akkor ha el is éri azt, akkor tovább kell küzdködjön azért, hogy fenn is tudja tartani. Állandó küzdelem, állandó nyomás, és ezért halnak meg sokan a pásztorok közül szívrohamban. Ha nem küzdesz azért, hogy elér valamit, akkor azért sem kell küzdjél, hogy fenntartsd azt, hanem egyszerűen csak hátradőlhetsz, mert Isten ha akarja, akkor megtartja, amit alkotott, ha meg nem, akkor minden küzdelmünk hiába való. Dávid teljes mértékben hitt abban, hogy Isten képes megvalósítani az akaratát, és teljes bölcsességgel hagyta, hogy a dolgok Isten rendelése szerint a helyükre kerüljenek, ahelyett, hogy küzdött volna mindenért. És megértette az egész hadinép, egész Izrael, hogy nem a királytól eredt Abnérnak, Nér fiának a megöletése. A király ezt mondta szolgáinak. Tudjátok meg, hogy ma nagy fejedelem esett el Izraelben. Én ugyan már fölkent király vagyok, de gyenge. Ezek az emberek, Ceruja fiai hatalmasabbak nálam. Megfizet az Úr a gonosztevőnek a maga gonoszsága szerint. És Dávid később maga intéztette el a gonosztevőt Joábot. Amikor Saul fia meghallotta, hogy meghalt Abnér Hebronban, elcsüggett, és egész Izrael megrendült. Volt Saul fiának 2 embere, portyázó csapatok vezérei, egyiknek a neve Banná volt, a másiké Rékáb. A Béróti Rimmon fiai voltak, Benyámin fiai közül. mert Bérót is Benyáminhoz tartozott. A bérótiak Gittaimba menekültek, és jövevényekké lettek ott mindmáig. Volt Jonatánnak, Saul fiának egy mindkét lábra béna fia, aki 5 esztendős volt, amikor megjött a hír Jezreelből, Saulról és Jonatánról. Akkor fölkapta dajkája és elfutott. De mivel a dajka gyorsan futott, a gyermek leesett és megsántult. Mefiboset volt a neve. Elmentek tehát a béróti Rimmon fiai, Rékáb és Banná, és bementek Isboset házába, amikor a nap forrón tűzött, és ő déli álmát aludta. Bementek a ház belsejébe, mintha búzát vittek volna, és hasba döfték. Azután elmenekült Rékáb és testvére Banná. Amikor ugyanis bementek a házba, ő hálószobájában az ágyon feküdt. Ledöfték, megölték és levágták a fejét. Azután magukhoz vették a fejét, és egész éjjel meneteltek a síkságon át. Elvitték Isboset fejét Dávidhoz Hebronba, és azt mondták a királynak. Itt van Isbosetnek, Saul fiának, ellenségednek a feje, aki életedre tört. Bosszút állt az úr a mai napon uramért, a királyért, Saulon és utódain. Dávid azonban így felelt Rékábnak és testvérének Bannának, a béróti Rimmon fiainak. Az élő úrral mondom, aki kiváltott engem minden nyomorúságból, hogy én elfogadtam és megölettem Ciklágban azt, aki hírül adta nekem, hogy meghalt Saul, és aki azt gondolta, hogy örömhírt hoz. Ezt adtam neki a hírért. Hát akkor most, amikor gonosz emberek meggyilkoltak egy igaz embert a saját házában, a fekvőhelyén, hogy ne kérném számon tőletek a vérontást, hogy ne írtanálak ki benneteket az országból? Akkor Dávid parancsára legényei felkoncolták őket. Kezüket, lábukat levágták, és felakasztották őket Hebronban a tó mellett. Isboset fejét pedig elvitték, és eltemették Abner sírjába Hebronban. Dávid ismét megmutatta, hogy nem akarja magát magas polcra emelni mások vére által, és megbüntette Isboset gyilkosait. Ezután elmentek Dávidhoz Izrael összes törzsei Hebronba, és ezt mondták. Nézd, mi a csontod és húsod vagyunk. Azelőtt is, amikor Saul volt a királyunk, te vezetted harcba, és hoztad vissza Izraelt, és ezt mondta neked az Úr. Te leszel népemnek, Izraelnek a pásztora, te leszel Izrael fejedelme. Megjelentek tehát Izrael összes vénei a király előtt Hebronban, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban az Úr színe előtt, ők pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává. 30 esztendős volt Dávid, amikor királyá lett, és 40 esztendeig uralkodott. Hebronban Júda királya volt 7 esztendeig és 6 hónapig, Jeruzsálemben pedig 33 esztendeig volt egész Izrael és Júda királya. Dávidot a nép pásztorának nevezi, aki eteti a bárányokat, és Jézus is azt mondta Péternek, hogy legeltesd a juhaimat. Jeremiás prófétának az Isten azt mondta, hogy pásztorokat adok a népnek, hogy etessék őket Isten bölcsességével. Isten népének legnagyobb szükséglete, hogy etessék őket. És Dávid Isten népének igazi pásztora volt. A király pedig elment embereivel együtt Jeruzsálem alá az ország őslakói ellen, a jebusziak ellen. A jebusziak azt gondolták, hogy a városuk bevehetetlen. Az izraeliek nem tudták addig bevenni Jebuszt, amíg az őskori Jeruzsálem volt, hatalmas falakkal és kitűnő védelemmel. Akkor azonban ezt mondták Dávidnak. Nem jössz ide be, hiszen még a vakok és szánták is elűznek téged. Mert azt gondolták, hogy nem tudod a Dávid bemenni. Más szóval azt mondják Dávidnak, hogy csak a vakok és a szánták ellen kell harcoljon, mert őket sem tudja legyőzni, hiszen a falak olyan erősek, hogy így sem tudja bevenni a várost. Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa. És ezt mondta Dávid azon a napon. Mindenki, aki öli a jebusziakat, nyomuljon a csatornához. Mert ezeket a szántákat és a vakokat szívből gyűlöli Dávid. Ezért mondják, vak és szánta ne menjen be a templomba. Ezután letelepedett Dávid a sziklavárban, és elnevezte azt Dávid városának. Körülötte építkezni kezdett Dávid, Milótól fogva befelé. Dávid egyre jobban emelkedett és növekedett, mert vele volt az Úr, a seregek istene. Hírám Tírusz királya követeket küldött Dávidhoz, azután cédrusfákat, ácsmestereket és kőműveseket, akik palotát építettek Dávidnak. És megértette Dávid, hogy az Úr megerősítette királyságát Izraelben, és hogy naggyá tette királyságát népének, Izraelnek a javára. Miután Dávid Hebronból Jeruzsálembe költözött, még ott is vette el másodrangú feleségeket és feleségeket, és még születtek Dávidnak fiai és leányai. Ez a nevük azoknak, akik Jeruzsálemben születtek. Samuá, Sobáb, Nátán és Salamon, Jibhár, Elisua, Nefeg és Jafiá, Elisamá, Eljadá és Elifelet. Amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot Izrael királyává kenték, felvonultak a filiszteusok mind, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt Dávid, és levonult a Sziklavárhoz. A filiszteusok megérkeztek, és ellepték a Refáim völgyet. Akkor megkérdezte Dávid az urat. Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Az úr ezt felelte Dávidnak. Vonulj föl, mert kezedbe fogom adni a filiszteusokat. Benyomult tehát Dávid Bálperácimban, megverte őket Dávid, és ezt mondta. Áttört az úr ellenségeimen, mint a víz a gáton. Ezért nevezték el azt a helyet Bálperácimnak, ami azt jelenti, hogy a gátak síksága. A filiszteusok otthagyták bálványaikat, Dávid és emberei pedig összeszedték azokat. Később ismét fölvonultak a filiszteusok, és ellepték a Refáim völgyet. Ekkor Dávid megkérdezte az urat, ő pedig ezt felelte. Ne szembe vonulj ellenük, hanem kerülj a hátuk mögé, és a szederfák felől vonulj ellenük. Dávid az úrtól kapja az útmutatást, és így nagyon sikeres, ugyanúgy, mint bárki, aki az úr tanácsát keresi. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogyan az úr megparancsolta neki, és vágta a filiszteusokat Gebától egészen a Gézeri útig. Azután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, 30 000 embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Baálé Jehudába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kerubokon ülő seregek urának a nevéről neveztek el. Baálé Jehuda másik neve Kirját Jearim, körülbelül 14 kilométerre van Jeruzsálemtől. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dombon volt. Abinádáb fiai Uzzá és Ahió irányították az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon volt. Ahió ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az úr színe előtt, mindenféle ciprusfa hangszereknek, citerának, landnak, dobnak, csörgőknek és cintányérnak a kíséretével. Amikor Nákon szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ekkor fellángolt az úr haragja Uzzá ellen. Nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az úrtól, és ezt gondolta. Hogy jöhetne hozzám az úr ládája? És nem akarta Dávid magához vitetni az úr ládáját Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obéd-Edom házába. Érdekes, hogy amikor Dávid a szövetség ládáját akarta visszahozatni, ahelyett, hogy fellapozta volna a mózesi törvényeket, hogy megnézze, hogy mit rendelt el az úr a szállításával kapcsolatban, inkább a filiszteusok példája nyomán szekérrel és ökrökkel akarta szállítani azt. Az Isten törvényei szerint a ládát senki más nem szállíthatja, csak 4 pap és rudak segítségével kellett azt szállítani. Dávid nem Isten rendelkezéseit, hanem a filiszteus módszert használta, és ez katasztrofális következményekkel járt. 3 hónapig volt az úr ládája a gáti Obéd-Edom házában, és megáldotta az úr Obéd-Edomot és egész háza népét. De jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az úr Obéd-Edom háza népét és mindenét az Isten ládájáért. Elment Dávid, és örvendezve vitte az Isten ládáját Obéd-Edom házából Dávid városába. Amikor 6 lépést tettek azok, akik az úr ládáját vitték, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Dávid teljes erővel táncolt az úr színe előtt, és gyolcs éfódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid és Izrael egész háza az úr ládáját örömrivalgással és kürtzengéssel. De Mikál, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az úr ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az úr színe előtt, ezért szívből megvetette őt. Az úr ládáját bevitték, és oda tették a helyére annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Akkor Dávid égő áldozatokat és béke áldozatokat mutatott be az úr előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és a béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet a seregek urának nevében. Majd az egész népnek, Izrael egész sokaságának, minden férfinak és nőnek osztott egy-egy lepényt, préselt datóját és aszú szőlőt. Azután az egész nép hazament. Dávid is visszatért, hogy megáldja háza népét. De Mikál, Saul leánya kijött Dávid elé, és ezt mondta. Milyen dicső volt ma Izrael királya! Úgy mutogatta magát szolgáinak a szolgálói előtt, ahogyan csak féleszű ember szokta magát mutogatni. E hatalmas ünnep és örömújongás után Mikál hideg fogadtatása hideg zuhanyként hatott Dávidra. Dicsőséges megtapasztalás volt az úrral való ünneplés, és Dávid örömmámorban úszott, és erre jön valaki és lehűti a kedélyeit. De Dáviddal nem tanácsos újat húzni. Dávid ezt felelte Mikálnak. Az úr színe előtt jártam szent táncot, aki engem választott apát helyett és egész háza népe helyett, és engem rendelt az úr népének, Izraelnek a fejedelmévé. Igen, az úr színe előtt. És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb leszek magam előtt, akkor is tisztelni fognak a szolgálók, akiket te emlegetsz. Ezért nem lett gyermeke Mikának, Saul leányának holta napjáig. Dávid ezzel kiközösítette Mikát, és többé nem lépett vele szexuális kapcsolatra. Így nem lett neki gyermeke. És abban a kultúrában egy nő számára a legfontosabb dolog a gyermek volt. Dávid így fizetett meg neki. Amikor a király már a palotájában lakott, és az úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az úr igéje Nátánhoz. Menj és mondd meg szolgádnak Dávidnak, hogy ezt mondja az úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban, a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják a népemet, Izraelt. Miért nem építettetek nekem cédrus házat? Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a nyúnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem a népnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt is kijelentette neked az úr, hogy az úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Az Abcsel 2.30-ban Péter erre az igeverse vonatkozóan azt mondja Dávidról, proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, Ezért előretekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Dávid tehát megértette, hogy Isten ígérete szerint a messiás az ő vérvonalából fog származni, annak ellenére, hogy Dávid nem építheti fel Isten házát. Atya leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal, és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és a királyságod örökre megmarad, és a trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan a beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Ekkor bement Dávid király az úr szín elé, leült és ezt mondta. Ki vagyok én, uram, ó uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Isten emlékeztette Dávidot a múltjára, arra, hogy a juhok mellől került Izrael trónjára Isten akaratából és segítségével. Dávid pedig visszatekintett Isten jóságára, és így beszélt. Sőt, még ezt is keveselted, uram, ó uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, ezzel is az embert tanítva, uram, ó uram. És mindezeken felül még Isten a jövőben is meg fogja áldani az ő házát. Jó visszatekinteni arra, hogy mit tett velünk Isten, hogy megváltotta bűneinktől, és a szeretet fiává tett. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Más szóval, Isten már eddig is nagyon sokat tett értünk, és mindezeken felül mesés ígéreteket tesz a jövőnkkel kapcsolatban. Az ő örökkévaló királyságában, vele együtt fogunk igazságban, örömben és békességben uralkodni, és az ő örökösei leszünk, társörökösei a Krisztusnak. Milyen dicsőséges dolgokat ígér Isten a ti jövőtökre nézve is. Nem kis dolog az, amit eddig Isten megvalósított, ha belegondoltok abba, hogy Isten honnan hozott ki minket, és a saját gyermekeivé fogadott, és közösségbe kerültünk vele. De ő nem állt meg itt, hanem a ti örökkévaló áldottságotokról is gondoskodik, hisz vele fogtok élni az ő királyságában mindörökké. Ez nem emberektől ered, hanem ez az isteni kegyelem, amelyről oly keveset tudunk. De miért beszélne tovább Dávid, hiszen te ismered szolgádat, uram, ó uram? Mit mondhat mindenre Dávid? Pál azt mondta. Mit mondjunk hát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Mit mondhatunk mindenre? Először is azt, hogy Isten veletek van. Gyakran azt gondoljuk, hogy Isten ellenünk van, de ez nem igaz. Ha viszont Isten veled van, akkor ki állhat meg ellened? A sátán akar ellened támadni, de kicsoda ő Istenhez képest? Ki vádolhatja Isten választottjait? Isten nem vádol minket, és milyen áldott az az ember, akinek Isten nem számít fel bűnt. Isten nem vádol titeket. A sátán viszont folyamatosan vádol gyengességekkel, bukásokkal, de Isten nem, mert ő igazít meg. Ő ezekre a dolgokra úgy tekint, mintha azok meg sem történtek volna soha. Ki vádol titeket? Jézus nem vádol, mert azt mondta, hogy nem azért jöttem a világba, hogy megítéljem azt, hanem hogy a világ megváltást nyerjen általam. Aki hisz, az nem ítéltetik meg. Nincs ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Jézus ma is ott ül Isten trónja mellett, és értünk jár közben az Atyánál, a mi gyengességeink és bukásaink miatt. De nem ítél el, nem mondja az Atyának, hogy látod, az a fickó ismét elbukott. Már egy ideje el kellene pusztítani, ahelyett, hogy ismét megbocsássunk neki. Inkább foglalkozzunk valaki mással. Ilyet ő nem mond. Ha elbuksz, azt mondja az Atyának. Atyám, írd ezt csak az én számlámra, és bocsásd meg neki, mert nem tudják, mit cselekszenek. Közben jár, és nem ítélkezik. Ha mindezt felfogjuk a maga valóságában, akkor egyszerűen csak szótlanokká válunk Isten hatalmas szeretete és kegyelme következtében. És mit tud mondani Dávid, aki a legtöbbet írt, és a legtehetségesebb volt szívének és érzelmeinek kinyilatkoztatásában? Nagyon szeretem a zsoltárokat olvasni, mert Dávid gyönyörűen ki tudja fejezni az általam érzett dolgokat, amiket én magam nem tudok kimondani. De most már ő sem találja a szavakat Isten áldásai következtében. A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat a szolgáddal. Tudom, hogy nem miattam van ez, nem azért, mert én megérdemeltem volna mindezt, mondja Dávid. Mindezek a dolgok a te jóságodból és nem az én igaz voltomból származnak. Isten kegyelme nem a mi jóságunk vagy igazságunk jutalma, hanem mindig az ő szívéből és szavából ered. Nem azért, mert mi megérdemeljük, és nem is azért, mert nagyon jóságosak vagyunk. Sohasem emiatt kapjuk meg ezeket a különleges áldásokat. Csak azért kapjuk meg, mert ő szeret minket, és ez az ő természete, ez van az ő szívében, hogy ki akarja mutatni az ő szeretetét irántunk. Hatalmas mértékben áld meg minket, miközben egyre jobban rájövünk, hogy mennyire érdemtelenek vagyunk mindenre. Ezért olyan nehéz egyszerűen csak elfogadni a kegyelmet emelt fővel. De meg kell tanuljuk elfogadni, mert ő nem azért adja, mert megérdemeljük, hanem azért, mert szeret minket. A te ígéreteid és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Ezért vagy te olyan nagy uram, ó uram! Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped Izrael, amelyért elment Isten és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy nagy és félelmetes dolgokat vitt véghez, amikor kiűzött nemzeteket és isteneket a nép elől, amelyet kiváltottál magadnak Egyiptomból. Így erősítetted meg magadnak népedet Izraelt, hogy örökké a te néped legyen, te pedig, Uram, az Istenük lettél. Most azért, Uram Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Akkor nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják. A seregek ura Izraelének az Istene. Szolgádnak, Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. Te, ó seregek ura, Izrael Istene, ezt a kijelentést adtad szolgádnak. Megépítem házadat. Ezért volt bátorsága szolgádnak, hogy ilyen imádsággal imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, ó Uram, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid. Te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt, Uram, ó Uram. Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. Tedd meg, Uram, teljesíts be az ígéreteidet. Ez Dávid válasza Isten dicsőséges ígéretére, amelyben az Úr megígéri, hogy az eljövendő messiás az ő házából fog származni. Isten áldjon mindnyájatokat, forjon össze a szívetek vele az ő szeretetében, és legyetek nyitottak arra, hogy megkapjátok azokat az áldásokat, amelyeket ő nektek szándékozik adni az ő szeretete miatt. Tapasztaljátok meg az ő áldásait, várjatok az Úrra, és mindenben az ő vezetését keressétek, hogy lélekben járhassatok.